Felolvasás Kálvin János a Filippiekhez írt levél magyarázatából. Kiadta a Magyarországi Református Egyház Kálvin János kiadója, Budapest 1992-ben. Fordította dr. Nagy Sándor Béla. Filippi levél második rész, 5-11 teredő ige szakasz. Azt törekedjetek megvalósítani magatokban, ami a Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem dicsőségéről lemondott, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmessé lett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Magyarázat, 5. vers. Azt törekedjetek megvalósítani magatokban, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Az apostol most Krisztus példájával ajánlja az alázatosságot, amelyre előbb szavakkal buzdította a filippieket. Itt kettős értelme van a mondatnak. Először is Krisztus követésére hív, mert ez a helyes élet szabálya. Másodszor pedig azért hívogat minket erre az útra, mert így jutunk el az igazi dicsőség megtapasztalására. Arra buzdít tehát, hogy olyan hajlandóság legyen bennünk, amilyen volt Krisztusban. Ezek után kifejti, hogy az alázatosságnak milyen példáját állította elénk Krisztus. 6. vers. Mert ő Istennek formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Ez nem azonos dolgoknak, hanem a legnagyobbnak és a legkisebbnek összehasonlítása. Krisztus megalázkodása abban állott, hogy alászállt a dicsőségnek és tisztességnek legmagasabb rangjáról, a gyalázatnak legalacsonyabb fokára. A mi alázatosságunk pedig azt jelenti, hogy ne magasztaljuk föl önmagunkat hamis vélekedéssel. Krisztus lemondott a saját jogáról, nekünk pedig csak arra kell törekednünk, hogy önmagunkat túl ne értékeljük, és ne tulajdonítsunk többet önmagunknak, mint amennyi minket megillet. Ezért kezdi így az apostol mondani valóját, mert ő Istennek formájában lévén. Ha pedig azt látjuk, hogy Isten fia leszáll ebből a nagy magasságból, akkor van-e valami értelme annak, hogy mi, akik semmik vagyunk, önmagunkat magasztaljuk nagy büszkeséggel? Istennek formája itt az ő fennségét jelenti. Amint ugyanis az embert alakjáról, arcának formájáról ismerjük meg, ugyanígy Istennek alakja, megjelenési formája nem más, mint a lényéből felénk sugárzó fennség. Vagy, hogy még alkalmasabb hasonlattal éljünk, a király megjelenését kíséri az a külső dísz és pompa, amely bizonyítja, hogy ő valóban király, mint például a kormánypálca, a korona, a királyi palást, a testőrség, a trónus és a királyi méltóság egyéb jelvényei. A római konzul megjelenéséhez hozzátartozott a bíborral szegélyezett hosszú tóga, az elefántcsont ülőhely, valamint a vesszőnyalábbal egybefont bárdot hordozó őrség. Krisztus már a világ teremtése előtt Isten alakjában volt, mert az Atya őt kezdettől fogva a maga dicsőségével ruházta fel, amint azt János 17.5-ben olvassuk. Nem volt semmi megvetésre méltó abban, aki emberi testünkbe öltözött, Isten bölcsességében, vagyis Krisztusban. Ellenkezőleg, Istent megillető méltósággal rendelkezett. Ezért bizonyíthatta meg, hogy ő egyenlő Istennel, anélkül, hogy ezzel bárkinek jogát sértette volna. Külső megjelenésében azonban nem mutatta meg, hogy ő kicsoda, és nem tette nyilvánvalóvá az emberek előtt azt, amihez joga lett volna. Egyáltalán nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ezzel senkinek a jogát nem csorbította. Pál apostol itt ugyanis azt akarja kifejezni, ő jól tudta, hogy mi az, amit neki szabad jogosan megtenni. Nekünk pedig ebből azt kell megtanulnunk, hogy Krisztus alászállása egyáltalán nem kényszerből, hanem önként történt. A szöveg értelme azt kívánja, hogy ezt a részt inkább így fordítsuk. Nem tekintette helyett, tekinthette volna. Pál apostolnál ez elég gyakori, hogy az igék idő és módbeli jelentését felcseréli. Például Róma 9.3-ban kívánnám, kívánom, vagy 1 Korintus 3.8-ban felismerték volna, felismerték helyett. Meg kell értenünk, hogy eddig itt Pál apostol azért beszél Krisztus dicsőségéről, hogy annál jobban felmutassa alázatosságának nagyságát. Tehát nem arról szól, amit Krisztus tett, hanem arról, amit tehetett volna. Különben nagyon is vak lenne az, aki nem venné észre, hogy ezek a szavak nyilvánvalóan hirdetik Krisztus istenségét. Erásmus eljárása bizonyos felületességre mutat, ami Krisztus istensége tárgyában, ennél a szakasznál és még több más helyen is olyan magyarázatot ad, ami lényegileg semmit sem tartalmaz. Ő ugyan általában Istennek vallja Krisztust, de mit használ nekem ez a szent vallomás, ha nem támasztja alá a szentírás tekintélye? Én úgy vélem, hogy Pál apostol ugyan nem tesz itt említést Krisztus istenségének lényegéről. De ebből még nem következik, hogy ez a szakasz nem volna elegendő az ariánusok tanításának megcáfolására, akik azt mondották, hogy Krisztus kisebb az atyánál, aki őt teremtette, és tagadják az atyával való egylényegűségét. Miben található zsákmány nélkül az Istennel való egyenlőség, ha csak nem egyedül Isten lényegében? Hiszen Isten maga az, aki Ézsaiás szavaival így kiált fel, nem adom másnak dicsőségemet. Ézsaiás 48.11. A forma alakot vagy megjelenést jelent. Ezt én is így értelmezem. Ám de találhatunk-e olyan formát Istenen kívül, amely ne volna hamis és színlelt? Mint ahogy hatásairól lehet felismerni Istent, és cselekedetei tesznek bizonyságot örök isteni fennségéről, lásd Róma 1.20, éppen így Krisztus isteni lényegét is fennsége bizonyítja, amely egyenlő volt az atyával, mielőtt önmagát megalázta. Minden ördög sem tudná tőlem elragadni ezt a bibliai szakaszt, mert ez határozottan Istenre támaszkodó bizonyítéka annak, hogy Isten lényegéhez dicsőségéből kiindulva juthatunk el, mint hogy ez a kettő egymástól elválaszthatatlan. 7. vers. Dicsőségéről lemondott. Calvin bibliafordítása szerint önmagát semmivé tette. Ez a megsemmisülés ugyanaz, mint a megalázkodás. De ez a kifejezési forma még sokkal többet jelent. Ezt a továbbiakban az apostol így fejti ki. Igaz, hogy Krisztus nem mondhatott le istenségéről, de azt bizonyos ideig rejtve tartotta, hogy istensége nem mutatkozzék a test gyöngességének állapotában. Lemondott tehát az emberek előtt való dicsőségéről. Nem azért, hogy azt kisebbítse, hanem azért, hogy azt elrejtve tartsa. Itt egy kérdés vetődik fel. Úgy cselekedte ezt Krisztus, mint ember? Erásmus erre igennel felel. Ám de hol volt Krisztus isteni alakja, mielőtt emberré lett? Azt kell tehát felelnünk, hogy Pál apostol a teljes Krisztusról beszél, amiképpen őt Isten testben kijelentette, és megsemmisülése csupán ember voltára vonatkozik. Olyan ez, mintha ezt mondanánk az emberről, mint hogy az ember halandó, az, aki semmi másra nem gondol, csak e világra, nagyon ostoba. Tehát az egész emberről beszélek, de halandó voltát csupán az ember egy részére, tudnilik a testére vonatkoztatom. Mint hogy pedig az is igaz, hogy Krisztusban csak egyetlen személy van, és ez két természetben jelenik meg, Pál apostol helyesen mondja, hogy az, aki Isten fia volt, vagyis egyenlő az atyával, lemondott a dicsőségéről, amikor testbe öltözvén szolgai formát vett fel. De felvetődik itt egy másik kérdés is. Hogyan mondhatja az apostol, hogy Krisztus dicsőségéről lemondott, amikor hatalma és csodái által mindig nyilvánvalóvá tette, hogy ő Isten fia? És János evangélista is így tesz róla bizonyságot, mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. János 1.14. Erre azt felelem, hogy a testi megalázkodás csupán olyan volt, mint egy fátyol, amely eltakarta isteni felségét. Ezért mondotta ő a megdicsőülés alkalmával, senkinek se mondjátok el ezt a látomást, míg fel nem támad az ember fia halálból. Máté 17.9. Amikor pedig érezte, hogy közeledik halálának órája, ezt mondja, Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat. János 17.1. Ezért tanítja Pál apostol is, a halálból való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult, Róma 1.4. És hogy ő, ha meg is feszítetett erőtelenségből, él az Isten hatalmából. 2 Korintus 13.4. Egy szóval, Krisztusban Isten képe ragyog, de oly módon, hogy külső látszat szerint megvetendő volt, s az emberek véleménye szerint semmivé lett. Ez pedig azért történt, mert szolgai formát vett fel, és a mi emberi természetünket öltötte magára, hogy így lehessen az Atyának és egyben az embereknek szolgája. Pál apostol őt a körülmetélkedés szolgájának nevezi, Róma 15.8, és Krisztus maga is ilyen bizonyságot tesz önmagáról, az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, Máté 20.28. Ez az, amit jóval régebben Ézsaiás előre megmondott, ez az én szolgám. Ézsaiás 42.1. Emberekhez lett hasonlóvá. Pál apostol ezt úgy érti, hogy Krisztus az emberek sorába lépett, és látszólag semmiben sem különbözött az átlagember helyzetétől. A marcioniták tévesen fogták fel ezt a bizonyságtételt, mert ezzel bizonyítani akarták fanatikus elképzeléseiket. Ám de őket minden nehézség nélkül meg lehet cáfolni. Mert Pál apostol itt csupán arról beszél, hogy miképpen élt Krisztus, és milyen volt a magatartása ebben a világban. Lehet ugyanis valaki valóban ember, de úgy, hogy nem hasonlít a többiekhez, és úgy viselkedik, mint aki másokkal szemben kivételes helyzetben van. Pál apostol éppen azt bizonyítja, hogy Krisztusra nézve nem ez volt a helyzet, mert ő úgy élt a többi emberek között, hogy magatartásában is embernek bizonyult. A marcioniták érvelése tehát nagyon is gyerekes, amikor az emberi állapot hasonlóságából arra a következtetésre jutnak, hogy tagadják Krisztus emberi természetének valódiságát. Ez a szó bizonyult itt a látásra és a megismerésre vonatkozik. Az apostol ugyanis azt tárgyalja, hogy miképpen látták és ismerték meg Krisztust. Mert amint előbb bizonyította, hogy ő valóban Isten, aki egyenlő az Atyával, azonképpen most azt állítja, hogy a többi emberekkel közös sorsa volt, és ezért tartották, mint egy megvetendőnek. De azért mindig újból és újból ismételnünk kell, amit előbb mondottunk, hogy Krisztusnak ez a megalázkodása önkéntes volt. 8. vers. Engedelmessé lett, mint halálig. Ez már igazán nagy megalázkodás volt, úrból szolgává lenni. De ő még ennél is tovább ment, mert ám bár nem csak halhatatlan, hanem az élet és halál ura volt, egészen addig engedelmeskedett az Atyának, hogy elszenvedte a halált. Ez rendkívüli megsemmisülés volt, különösen ha figyelembe vesszük azt a halálnemet, amely áldozatát még nagyobbá és értékesebbé teszi. Azzal ugyanis, hogy ilyen módon halt meg, nem csak az emberek előtt lett szégyenletessé, hanem Isten átkát is magára vette. A megalázkodásnak ilyen példája méltán kelthetett undort minden ember számára. Annál inkább szükséges tehát, hogy ezt a példát az ige szerint értékeljük, úgy, amint azt illendőképpen megérdemli. 9. vers. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé. Vigasztalásképpen az apostol azt bizonyítja, hogy az alászállás és megalázkodás, amit az ember szíve szerint annyira igyekszik elkerülni, nagyon is kívánatos dolgok. Ezt senki sem tagadhatja, ha Krisztus követéséről van szó. Ám de értelmünk arra ösztönöz, hogy őt még szívesebben kövessük, ha azt halljuk, hogy nincs számunkra jobb dolog, mint hogy átváltozzunk az ő képére és hasonlatosságára. Tehát boldogok azok, akik saját akaratukból Krisztussal együtt megalázkodnak. És ezt az apostol magának Krisztusnak példájával igazolja, aki nagyon is megvetett állapotából nyert teljes felmagasztalást. Aki tehát megalázkodik, hasonlóképpen felmagasztaltatik. Ki akarná tehát kerülni a megaláztatást, tudván, hogy ezáltal mehetünk a mennyek országának dicsőségébe? Ez a szakasz alkalmat adott a szófistáknak, vagy jobban mondva ők maguk kovácsoltak ebből érvet annak kimondására, hogy Krisztus előbb önmagának, azután másoknak tett szolgálatot. Először is azt kell megállapítanunk, hogy ezzel ugyan nem mondottak semmi hamis dolgot, de mégis kerülni kell az ilyen szentségtelen spekulációkat, amik csak elhomályosítják Krisztus kegyelmét. Mint amikor például azt képzeljük, hogy ő más valamiért jött, nem pedig a mi üdvösségünkért. Mindenki láthatja, hogy itt a sátán akart valamit előtérbe helyezni, tudnilik azt a gondolatot, hogy Krisztus a kereszten azért szenvedett, amivel nem rendelkezett. A Szentlélek ugyanis nem akarja, hogy mi Krisztus halálában mást lássunk, érezzünk, gondoljunk vagy felismerjünk, mint csupán Isten jóságát, és azt az irántunk való nagy és megbecsülhetetlen szeretetet, amellyel önmagáról megfeledkezve saját személyét és életét adta érettünk. Valahányszor a Szentírás Krisztus haláláról beszél, mindig előtérbe helyezi annak gyümölcsét és bennünk megmutatkozó értékét, és azt tanítja, hogy általa megváltást és megbékélést nyertünk Istennel. Újból igazságban részesültünk, megtisztultunk bűneink szennyétől, hogy életet nyerjünk, és az új élet kapuja megnyíljék előttünk. Ki tagadhatná tehát, hogy mindazokat a sátán szelleme sarkalja, akik ezzel ellentétben azt mondják, hogy magában Krisztusban van halál a gyümölcsének nagy része. És ő elsősorban önmagára volt tekintettel, és a saját dicsőségét óhajtotta kiérdemelni, mielőtt nekünk üdvösséget szerzett. Ezen felül én tagadom, hogy igaz lenne, amit ők állítanak, és azt mondom, hogy gonoszul elfelítik Pál apostol szavait, azért, hogy bizonyíthassák hazugságukat. Ez a szó ugyanis ezért itt sokkal inkább valaminek a következményére utal, mint sem az okára vagy eredetére. Éppen ezért nyilvánvaló, hogy ebből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy ember megérdemelheti azt a dicsőséget, amely egyedül Istent illeti meg, vagy hogy megszerezheti Isten trónusát, mert ezt kimondani is borzalmas. Vajon Krisztusnak milyen felmagasztalásáról beszél itt a Szent apostol? Arról, hogy ő benne kell beteljesednie mindannak, amit Ézsaiás szerint Isten önmagának tulajdonít. Így tehát Isten dicsősége és felsége, amely annyira sajátságosan isteni tulajdonság, hogy másra át nem ruházható, nem lehet emberi közreműködés viszonzása. Sőt, mi több, ha ők magát a szót akarják magyarázni, és nincsenek tekintettel arra, hogy milyen lehetetlen dolog következik magyarázatukból, mint azt az imént említettük, könnyű dolog lesz azt felelnünk, hogy az Atya nekünk az egész életet azért adta, hogy tükörként ragyogjon, de nem önmagáért, hanem mások javára és hasznára. És eszerint Krisztus sem szerzett semmit önmagának, hanem mindent nekünk és mi érettünk. Kérdezem tehát tőletek, micsoda szüksége lett volna az új fölmagasztaltatásra neki, aki egyenlő volt az Atyával. A hívő olvasók tehát óvakodjanak a csavaros észjárású szófisták spekulációitól. Azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. A név itt a méltóságot jelenti. Ez olyan beszédmód, amely elég gyakori mindenféle nyelvben, a Szentírásban pedig különösen szokásos. Az apostol tehát azt nyilvánítja ki, hogy Krisztusnak szuverén hatalom adatott, és a tisztesség legmagasabb fokát nyerte el, amelyhez hasonló méltóság nincs sem égen, sem földön. Ebből következik, hogy ez oly név és méltóság, amely egyedül Istent illeti meg. Egyébként ezzel Pál apostol Ézsaiás szavait idézi és magyarázza. Aki Isten szolgálatáról szólván, amelynek az egész világra ki kell terjednie, Isten szájába adva a szót ezt mondja. Én vagyok az Isten, nincsen más. Előttem hajol meg minden térd, rám esküszik minden nyelv. Ézsaiás 45.23. Bizonyos, hogy itt arról a hódolatról beszél a próféta, amely egyedül Istent illeti meg. Jól tudom, hogy egyesek Jézus nevével is körmönfontan okoskodnak, mint ha azt a Jehova névből lehetne származtatni, amit a zsidók babonaságból tilalmasnak tartottak kimondani. Én azonban nem találom semmi komoly értelmét annak, amire ők céloznak, s nem veszem örömmel az ilyen hiába való és üres okoskodásokat, mert nagy veszélyt jelent az, ha ilyen komoly dologgal játszadozunk. Továbbá mindenki láthatja, hogy ez erőszakolt magyarázat, és távol van az ige igazi értelmétől, amely nem más, mint hogy Pál apostol itt Krisztus teljes méltóságáról beszél, és nem betűkön való nyargalást mutat be. Olyan volna ez, mintha valaki a Sándor név betűit rakosgatná, cserélgetni, s ebből próbálná megállapítani, hogy a név viselőinek milyen nagyságot lehet tulajdonítani. Az ilyen emberek okoskodása megalapozatlan, és szándékuk meg sem közelíti Pál apostol szándékát. Különben a szofistákkal inkább tréfálkozni kell, mert e szakaszból ők azt a következtetést vonják le, hogy valahányszor Jézus nevét kiejtjük, meg kell hajlítani térdünket. Mintha ez olyan bűvös szó lenne, melynek ereje a szó hangoztatásában és kiejtésében rejlene. Pál apostol azonban arról a tiszteletadásról beszél, amellyel Isten fiának tartozunk, nem pedig betűknek és hangoknak. 10. vers. Jézus nevére minden térd meghajoljon. Ám bár az emberek közül is megillett némelyeket ilyen tiszteletadás, de itt kétségtelenül arról a hódolatról van szó, amely egyedül Isten illeti meg, s amely a térdhajtás külső szertartásában nyilvánul meg. Itt azt kell megjegyeznünk, hogy Istent nem csak a szív belső érzelmeivel kell imádnunk, hanem külső vallástétellel is, ha meg akarjuk neki adni azt, amivel tartozunk. Ezért, amikor az ige azokról beszél, akik igazságban imádják Istent, akkor ezekről azt mondja, hogy nem hajtottak térdet a Baál képmása előtt, 1 Királyok 19.18. Itt azonban felvetődik egy kérdés. Vajon a térdhajtással Krisztus istensége vagy ember volta iránt tartozunk-e? Tudnélik, egyik is másik is lehetetlennek látszik. Egyrészt mi nem adhatunk hozzá semmit Krisztus istenségéhez. Másrészt ember volta önmagában vagy különválasztva nem tekinthető olyannak, hogy egyedül Istent illető magasztalással imádjuk őt. A kérdésre tehát azt felelem, mint több más hasonló kérdésre is, hogy itt Krisztus teljes személyiségéről van szó, úgy, amint őt Isten testben kijelentette. Krisztus ugyanis, amikor megsemmisítette magát, ezt nem csupán ember voltában, és nem is csupán istenségében tette, hanem amikor magára vette emberi testünket, elrejtette magát ennek gyarlóságában. Amikor pedig a világban gyűlöletes volt, ugyanebben a testben, Isten ebből emelte fel a tisztesség legmagasabb fokára, úgy, hogy saját jobbjára ültette. Ám bár úgy látszik, hogy Pál apostol ellentmond önmagának, mert a római levél 11. részében, 10-től 11. eredő versekben céloz erre a bizonyságtevésre, amivel bizonyítani akarja, hogy Krisztus majd egykor élőknek és holtaknak ítélő bírája lesz, ami nem egészen felel meg annak, amit az apostol itt mond, hogy tudnélik felmagasztalása már megtörtént. Erre azt felelem, hogy Krisztusnak olyan a helyzete, hogy napról napra növekedik, és csak az utolsó ítélet napján lesz tökéletessé. Tehát igaz egyik is, másik is. Mostantól kezdve minden dolgok Krisztusnak vannak alárendelve. De ez az alárendeltetés csak a feltámadás napján válik teljessé. Most tehát csak megkezdődött az, ami tökéletessé lesz. Nem értelmetlen, hogy ez a profécia különböző időkre vonatkozik, éppen úgy, mint minden más profécia. Amikor Krisztus uralmáról szól, nem jelöl meg pontos időt, hanem leírja ezt az uralmat a maga teljes folyamatában. Ebből pedig azt következik, hogy Krisztus az az örök Isten, aki már Ézsaiás által is beszélt. Mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Mint hogy Pál apostol minden dolgot Krisztusnak rendelt alá a mennyektől a poklokig, ezekből a szavakból a pápisták gyermeki együgyűséggel létrehozták a purgatóriumot. Érvelésük pedig így hangzik, annyival is inkább meg kell hajtani az ördögöknek kérdőket az Isten előtt, mivel ők lázadók minden formában és másokat is lázadásra serkentenek. De hiszen meg van írva, hogy az ördögök is reszketnek, ha meghallják Isten szavát. Jakab 2.19. Mi történik tehát, ha meg kell majd jelenniük Krisztus ítélőszéke előtt? Állítom, hogy nem rendelik alá magukat Krisztusnak a saját akaratukból, és ezt soha nem is fogják megtenni önkéntes engedelmességgel. Pál apostol nem is beszél itt önkéntes engedelmességről. Éppen ellenkezőleg, itt inkább a pápisták ellen találunk érvelést, mégpedig így módon. Ők azt mondják, hogy a purgatórium tüze időleges, és ez a tűz az ítélet napján kialszik. Ez az ige tehát nem vonatkozhat a purgatóriumra, mert Pál apostol máshol azt mondja, hogy ez a profícia akkor fog teljesen megvalósulni, ha Krisztus megjelenik az ítéletmondásra. Mindenki láthatja tehát, hogy milyen gyermekes dolog az ilyen hiába való és együgyű szőrszálhasogatás. 11. vers. Minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez utóbbi szavakat így is lehetne fordítani. Az Atya Isten dicsősége szerint. Mert a görög nyelvben e két kifejezés gyakran felcserélődik egymással. Mindemellett én szívesebben tartom meg az előbbi kifejezést ebben az értelemben. Isten felsége nyilvánvalóvá lett Krisztus által az emberek elét. Így az visszatükröződik Krisztusban. Az Atya pedig dicsőítést nyer fiában. János evangéliuma 5. és 17. fejezete tartalmazza e szakasz magyarázatát.